Életünkben körülbelül 200 ezer órát töltünk ebben az állapotban. De mi is ez az állapot, amit alvásnak nevezünk? Passzivitás? Elvesztegetett idő? Vagy ha mégis aktív állapot, hiszen olyan gazdag üzeneteket küld nekünk, mint az álmaink, akkor mi történik ez alatt az agyunkban? Jó lenne tudni. Ötleteik már az ókori görögöknek is voltak.
A gyomorból felszálló gőzök összegyűlnek a fejben, lehűtik az agyat, majd leszállnak a szívhez. És amikor a test középpontja, a szív is lehűl, az ember elalszik.
Az alvás rejtélye máig megfejthetetlen, bár azóta a kutatók sokkal közelebb jutottak a titok nyitjához. Miért alszunk, és miért nem alszunk? Hol a titok? Egy agysebészeti műtőben? A mikroszkóp alatt? Egy alváslaborban? Mik az alvászavarok? Alvászavar-e a horkolás? Miről árulkodnak az álmaink, a rémálmaink? Kezdődjön akkor a nyomozás. Ehhez előbb-utóbb majd be kell jutnunk az emberi agyba, de előbb nézzünk körül, és keressünk más alvókat az éjszakában. Az állatok alvási szokásai miben térnek el az emberekétől?
Azt lehet mondani, hogy az állatvilágra talán a sokféleség a legjellemzőbb dolog. Minél fejlettebb egy állat, minél összetettebb, és különösen minél összetettebb az idegrendszere, annál inkább szüksége van pihenésre. A rovaroknál vagy a halaknál azért olyan típusú alvásról, ami az emlősöknél, pláne az embernél van, nem nagyon beszélhetünk.
Az evolúció során az élőlényeknek alkalmazkodniuk kellett a nappalok és éjszakák váltakozásához.
Míg a hüllők meg a madarak eredetileg nappali állatnak vannak kitalálva, az emlősök már a kialakulásuk hajnal alapvetően éjszakai állatok voltak. Az emlősök kialakulásakor a nappali időszak az már eléggé meg volt hódítva, még akkor a dinoszauruszok uralkodtak, viszont éjszaka még sok meghódítható terület volt, úgyhogy ezért az emlősök eredetileg éjjel aktívak voltak, és ezért van ma is az emlősök között nagyon sok éjjel aktív faj.
Az állatok alvás igénye is nagyon különböző.
Vannak olyan jószágok, akiknek hosszan aktívnak kell lenni, vagy azért, mert sokáig tart, még a táplálékukat megtalálják, vagy azért, mert vadásznak rájuk.
A legtöbb nagy növényevő éppen ezért kevesebb, míg a nagy ragadozók jóval többet alszanak. Az oroszlánok kétszer annyit, mint zsákmányállataik az antilopok.
Ennek két oka is van, az egyik, hogy nem nagyon van félnivalójuk, főleg egy nagy és erős ragadozónak, rájuk kevesebben vadásznak, de a másik része a dolognak meg az, hogy az ő élet mondjuk borzasztó sok információval bombázza az agyat, és ezt ki kell pihenni.
A klasszikus zsákmányállatoknak szinte minden napszakban van félnivalójuk attól, hogy vadásznak rájuk, ezért nem sokat alszanak, és nem is túl mélyen.
A zsiráf ennek megfelelően ugye éjszaka alszik, és nagyon keveset. A 2 perctől 180 percig terjedő időtartam az, amit egy éjszaka egy zsiráftól várhatunk. És akkor a másik véglet, mondjuk a lajhárt, mert ő a nap nagy részét alvással tölti.
Tehát, hogy egy állat hogyan és mennyit alszik, az ezek szerint függ a szervezete bonyolultságától, attól, hogy mennyire érzi magát biztonságban, és hogy hol és milyen körülmények között él.
Minden állat meghatározott testhelyzetben alszik. Az oroszlán a hátán fekve, az elefánt és a zsiráf állva. Az emberszabású majmok alvási szokásai hasonlítanak a legjobban az emberéhez.
Nappal aktívak, éjszaka alszanak, álmodnak is úgy gondoljuk, mi több alvófészkeket is készítenek, tehát általában megágyaznak maguknak.
Az alvás és ébrenlét váltakozása alapvető biológiai ritmus. Bár az ébrenléttel és alvással töltött idő életkor függően változik, csecsemő és kisgyermekkorban az alvás, időskorban az ébrenlét javára, az ember durván élete egyharmadát átalussza.
Nincs mese, vége a napnak. De mi ez a kényszerítő parancs? Pedig olyan jó volna még olvasni, játszani, dolgozni, netezni egy kicsit. Még szükség volna 1-2 óra ébrenlétre.
Minek ez az alvás?
Tényleg, miért is alszunk?
Az alvás biológiai funkciója még nem tisztázott kellőképpen, de a legmegalapozottabb hipotézisek közé tartozik a visszaállítási elmélet, mely szerint az alvás a kémiai-fiziológiai folyamatok regenerációját segíti elő. A legutóbbi kutatási eredmények pedig arra utalnak, hogy az alvásnak szerepe van a memória folyamatokban, az ismeretek feldolgozásában, a régi és új, fontos és nem fontos információk rendezésében.
Azaz, van miatt aludnunk. Ez a különleges óra képes arra, hogy ideális időpontban ébressze fel. Mert nem akar épp a legmélyebb álmából felébredni. Ugye, így szoktuk mondani. De hogyan üzen az agyunk arról, hogy mikor alszunk a legmélyebben?
Kezdjük az alvásvizsgálat alapjainál. Az EEG elektroenkefalográf képes mérni az agykéreg elektromos aktivitását a fejbőrön elhelyezett elektródákkal. Ezek az elektródák a test megfelelő pontjain elhelyezve a szemmozgást, az izomtónus és a szívritmus változásait is képesek jelezni az alvásvizsgálat során.
Most akkor azt kérnénk, hogy huny be a szemed. A felvételen már a szemek behunyásától kezdve jelentős változásokat látunk, tehát megjelennek az úgynevezett alfa hullámok, és ezek a nyugodt ébrenlét jelei.
Aztán a szendergésre jellemző lassúbb téta hullámok jelennek meg.
Éppen két világ között van az ébrenlét és az alvás határán.
Most már szenderek. Itt ez a rész megfelel az egyes stádiumú alvásnak. Olyan, mint az autónál az egyes sebesség.
Mindez egy-két percig tart csupán, majd felváltja a felszínes alvás fázisa, amikor lassan fokozódó amplitúdójú lassú EEG hullámok jelennek meg.
Alvási orsókat látunk, ezek jellegzetes növekvő, majd csökkenő amplitúdójú hullámformák, hullámcsomagok.
Megkapcsolódott a külvilágról.
Fél óra, 40 perc alatt nagyon távol kerülünk az ébrenléttől, amit a lassú delta hullámok jellemeznek.
Vizsgálati alanyunk már mélyen alszik. Nagy amplitúdójú lassú hullámok dominálják az EEG-képet, ami azt jelzi, hogy nagyon nehezen ébresztető ebből az állapotából.
Az elalvást követő egy-másfél órán belül ismét megváltozik a hullám tevékenység.
Elkezd ismét egyfajta fokozatos aktiválódás belépni a rendszerbe, tehát egyre kevesebb lassú hullám van, egyre kisebb amplitúdó van. Ilyenkor áll ugye elő a remalvás.
Most már benne vagyunk a remszakaszban, nagyon alacsony az izomtónus az álcsúcson, nagyon alacsony amplitúdójú az EEG, tehát az agyi elektromos tevékenység, nincsenek lassú hullámok. Itt van az első szemmozgás.
A gyors szemmozgásokról kapta a nevét ez az alvási szakasz, Rapid Eye Movement, REM alvás, de paradox módon ébrenléti EEG-vel ugyanakkor az izomtónus teljes elernyedésével jár.
Majdnem teljesen bénultak vagyunk REM alvásban, csak a légző izmok működése maradt fönn, tehát amelyek szükségesek a légzéshez, a szívritmusunk pedig hihetetlenül változékonyá válik.
Ha most fölébresztenénk az alvót, 85-90%-os valószínűséggel kapnánk egy álombeszámolót, amelyben az álomnak erős érzelmi töltete és cselekményekben gazdag története lenne.
A REM elmúltával lezárul az első alvás ciklus, aztán a folyamat újraindul, tehát az alvás a REM és non-REM, vagy másképpen lassú hullámú alvás ciklikus váltokozásából áll.
Közben egyre kevesebb a lassú hullám a ciklus közepén. Amint kialusszuk magunkat, lecseng az igény, hogy nagy amplitúdójú lassú hullámokat generáljunk, és amikor ez teljesen lecseng, akkor tudunk kipihenteni, ébredni.
Az alvásnak az egyik leglényegesebb szabályozása a homeosztatikus szabályozás, ami lényegében állandó szinten tartja az alvási lassú tevékenységet.
Egyértelműen bizonyított, hogy a lassú hullámú non-REM alvás függ a megelőző ébrenlét hosszától.
Egy visszapótlás jelentkezik, az ébrenlétnek a tartama és az alvás mélysége arányban állnak egymással. Annál mélyebb az alvásunk éjszaka, minél több időt töltöttünk ébren előtte.
A 80-as évek elején kimutatták, hogy minél több időt töltöttünk előzetesen ébren, annál gazdagabb lesz az alvás a lassú delta hullámokban.
A homloklebeny felett jelentkezik elsősorban ez a szabályozás. Ott van szükségünk delta tevékenységre.
Az alvási delta tevékenység egy olyan mérőszám, amely megmutatja, hogy az előző napon milyen mértékben vettük igénybe az agyunkat, vagy agyunk bizonyos funkcióit.
Minden nappali funkció az alvásban egy delta fokozódást eredményez. Az alvás egyik biológiai funkciója, egyik értelme, különösen a non-REM alvásra gondolunk itt, az elsősorban az, hogy a kognitív tevékenységgel kapcsolatos igénybevételnek a restaurációját biztosítja a lassú tevékenység az alvásban.
De vajon mi köze lehet az emberi alváshoz az egereknek?
Az alvási folyamat vizsgálható laboratóriumi körülmények között egerekben is, a koponyacsontra rögzített EEG elektróda segítségével.
Alvás során az egereknél is, akár csak az embernél a lassú hullámok és a REM fázisok váltakoznak. A képernyőn most a lassú hullámú szakaszokat látjuk, a nagy amplitúdójú hullámokkal, majd ez átvált REM fázisba, a hullámok lecsökkennek és irregulárissá válnak. Egereknél ez a fázis körülbelül 5%-át teszi ki az egész alvásnak, de embernél akár 30% is lehet.
Ha az EEG hullámok minden kérdésre választ tudnának adni, akkor már megfejtettük volna az alvás titkát. Sajnos ez nincs így, ezért folytatnunk kell a nyomozást.
Számos kutatási eredmény arra utal, hogy alvás közben az emberi agy a nappal tanultakat újra rendezi, rögzíti. Hogy ez hogyan történik, vagy mi romlik el, amikor nem tudunk aludni, ez idegsejtcsoportok, sőt, egyes idegsejtek működését megismerve deríthető csak ki. A Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetben erre szolgálnak a laboratóriumi állatkísérletek.
Az idegrendszerben nagyon sokféle sejtípus van. Hogyan tudok ezek közül egyet vizsgálni? Egy genetikai anyag PET esetbe való juttatásával egy adott idegsejtcsoportot megjelölünk egy fluoreszcens jelölőanyaggal. Az ilyen állatokban, ha UV-fénnyel megvilágítjuk őket, egyetlen egy sejtcsoport fog világítani UV-fénybe zöld színnel, pont az, amelyik azt az anyagot termeli, amelyet iránt én érdeklődöm.
Olyan nagy számú idegsejt tartalmazza a jelölő anyagot, hogy a kétnapos kisegér feje és gerince is zölden világít. Ennek alapján tudják kiválasztani azokat az egereket, amelyekben később vizsgálhatják ezeknek az idegsejteknek a működését.
Ebben a kísérletsorozatban a kutatók arra kíváncsiak, hogy a jelölt sejtek hogyan működnek lassú hullámú alvás során.
Egyszerre két dolgot vizsgálunk, az agykéreg EEG-jelét és a jelölt sejt működését, amit hallhatóvá is tettünk. Ez a sejt az agytörzsben van.
De miért éppen az agytörzsön?
Az agytörzs azért érdekes, mert itt vannak azok a ébresztő rendszerek, amelyek ébren tartanak bennünket. De nagyon sokféle sejtípus van itt még, és nem tudjuk egészen pontosan, hogy melyik hogyan működik, és mi a szerepe.
Tehát most ezen a monitorképen egyszer látjuk az agykéreg EEG-jét, és ennek az agytörzsi idegsejtnek a működését?
Igen, pontosan. A felső jelen látjuk az EEG-t, az agykéreg működését. Hullámhegyeken aktívak a kérgi sejtek, hullámvölgyekben inaktívak. Tehát az alsó vonalon az idegsejt működését láthatjuk. Minden egyes vonal egy akciós potenciálnak felel meg. Ez azt jelenti, hogy ekkor aktív ez az idegsejt.
Bocsánat, mi is az az akciós potenciál?
Az akciós potenciál az az elektromos jel, amivel az idegsejtek kommunikálnak egymással. Az akciós potenciál hatására jelátvívő anyagok szabadulnak fel a sejtből, amit a többi idegsejt érzékel, és ennek megfelelően megváltoztatja a működését.
Egy ilyen nagyobb kilengés van, az egy akciós potenciál.
Igen. Egy vonal egy akciós potenciál, és minden egyes akciós potenciálra egy hangjelet hallunk a hangszoróból.
Ebben az esetben azt láthatjuk, hogy ez az agytörzsi sejt ritmusosan működik. És ez a ritmus az EEG jelhez igazodik. Ez két dolgot is jelenthet. Egyrészt azt, hogy a sejt működése befolyásolja a kérgi sejtek működését, illetve fordítva, hogy az agykérgi sejtek működése befolyásolja ennek az agytörzsi sejtnek a működését.
Ha a kutatók erre a felismerésre alapozva a vizsgált sejtek aktivitását fokozzák vagy csökkentik, az hatással van az EEG-jelre, és így kideríthető, hogy az alvásban vagy az alvás ébrenlét szabályozásában milyen szerepet játszanak.
Az élő sejt aktivitás vizsgálatát mikroszkópos szerkezeti vizsgálatok követik. Elsőként az ellenőrzés.
Megnézhetjük azt, hogy valóban abból az idegsejtből vezettük el a jeleket, amelyekbe előzőleg bejuttattunk genetikai módon egy jelölő anyagot.
Egy másik jelölő anyagot is be kellett juttatni a sejtbe, jelen esetben piros színűt.
Itt a mikroszkópban azt fogom megvizsgálni, hogy vajon ez a sejt mind a két anyagot tartalmazza-e együttesen.
A fénymikroszkópos vizsgálathoz az agyszövetből előbb 60 mikrométer, azaz 600 milliméter vékony metszeteket kellett készíteni.
A képen azt láthatjuk, hogy a sejt mind a két jelölőanyagot tartalmazza, mind a pirosat, amelyet a kísérlet során juttattam bele, mind pedig a zöldet, amelyet genetikailag juttattunk az állatba, ezért sárgának látszik a képe. Ezekkel a kísérletekkel olyan kérdésekre kaphatunk választ, mint hogy hol helyezkedik el ez az adott idegsejt, milyen más idegsejtekkel áll kapcsolatban, hogy néz ki, milyen a szerkezete, gátló vagy serkentő-e, és ez mind választathat arra később, hogy ezeknek a sejteknek hol van a helye az alvás szabályozásában.
Ehhez a fénymikroszkópos metszetet még tovább kell szeletelni, 1000-szer vékonyabbra, 60 nanométeresre. Elektronmikroszkóp segítségével a két idegsejt, az információt küldő és a fogadó sejt közötti úgynevezett szinaptikus kapcsolat is láthatóvá válik, 80 000-szeres nagyításban.
Az egyik oldalon az idegsejt végződése látható, amiben kicsi hólyagocskák tartalmazzák az átvívő anyagot. Akciós potenciál esetén innen ürül az átvívő anyag a résbe, majd a másik oldalon lévő fogadósejten elektromos változást indukál. Esetünkben a fekete jelek azt mutatják, hogy ez az idegsejt végződés valóban azoktól az idegsejtektől ered, amit egészen eddig a működés közben tanulmányoztunk. Tehát ebben az esetben meg tudjuk állapítani, hogy ezek az idegsejtek milyen kapcsolatokat létesítenek a többi idegsejtel.
A háromdimenziós szerkezet sokat elárul a kapcsolat minőségéről, erősségéről is.
A legtöbb idegvégződés az idegrendszerben egyetlen egy szinapszist alkot, amit ezen az ábrázoláson ez a kis sárga folt mutat. Az általunk vizsgált idegvégződések azonban, mint a kép mutatja, nagyon sok szinapszist alkotnak. Ez az elrendeződés általában arra utal, hogy ez az idegvégződés nagyon hatékony.
Összekapcsolódik tehát az aktivitáskutatás és szerkezetkutatás, ugyanis az alvás során nagy frekvenciával működő sejtek elektronmikroszkópos vizsgálata bizonyítja, hogy a hatékony információátvitelt az idegvégződés különleges szerkezete teszi lehetővé. Az ilyen komplex kísérletek, vizsgálatok eredményei lehetőséget adnak az emberi alvás sejtkommunikáció szintű megértéséhez is.
A nyomozás során tehát eddig az egér agyába bejutottunk, a legfőbb ide annak, hogy most a működő emberi agyba is belépjünk. Képzeljük azt, hogy itt állunk az agy egy zsibongó osztályterem ajtaja előtt. Most a mikrofont egészen közel tartom az ajtóhoz. Ebből az ajból nagyon nehéz kiszűrni a számunkra fontos információt. De ha kinyitom az ajtót, és belépek, és a mikrofont még közelebb tartom, rögtön megváltozik a helyzet.
Ezen az elven működik egy frissen kifejlesztett magyar műszer, az agyba ültethető elektród, mellyel az emberi agykéreg működése olyan részletességgel vizsgálható, amire korábban nem volt példa.
Az elmúlt években merült fel az a lehetőség sikeres állatkísérletek után, hogy az agykéregen belüli elektromos tevékenység vizsgálható emberben is.
A 3-6 mm vastagságú agykéreg sejtjei rétegekbe szerveződnek. A rétegeknek a felépítése különböző, és más-más funkciót látnak el.
6 ilyen réteg található a humán kéregben, a homloklejbennyi részben. Ezek egyenként 1,5 mm vastagságúak, tehát hagyományos EEG elektródokkal sajnos nem vizsgálhatók.
A hagyományos EEG elektródokkal az agykéregi területek együttes tevékenységét tudják csak mérni, négyzetcentiméteres nagyságban. De ahhoz, hogy az agykéregi rétegek bonyolult kapcsolatáról, vagy az egyes agysejtek működéséről pontos adatokat tudjanak meg, más eszközre volt szükség.
Az itthon kifejlesztett rétegelektród éppen ilyen többrétegi struktúrákban használható legjobban, mint az agykéreg, mert sűrűn vannak az elvezetési pontok az elektródon, milliméterenként akár 10. Így egy-egy kérgi rétegből akár több pont elektromos aktivitását is elvezethetjük.
A milliméterenkénti 10 elvezetési pont pedig már mikrométereket jelent, ezt nem lehetett egyszerű elkészíteni. Nézzük meg sokszoros nagyítással, hogy lássunk is belőle valamit.
Ez tulajdonképpen egy tantek elektród, ami magyarul azt jelenti, hogy rajszög. A rajszögnek a korongja az lényegében egy implantátum minőségű szilikon gumilap, a tüskéje pedig egy poliimid cső. A poliimid csőnek az oldalán van 24 elvezetési pont. Ezek az elvezetések ezek platina-iridium vezetékből készülnek, amelyek hajszálvékonyak. 50 mikron a vastagsága, tehát pontosan egy hajszál az ilyen méretű.
Az elektród tüske oldalán lévő pontsoroknál találhatók a vezetékek végei. Ezek érintkeznek majd az idegsejtekkel az agykérek különböző rétegeiben, és eljuttatják az elektromos jelet a számítógépbe.
Ahhoz, hogy az elektród működőképességét leteszteljük, betesszük egy készülékbe, amelyik a minden egyes elvezetési pontra egy-egy elektromos impulzust kapcsol, és ezáltal a víz alatt buborék képződik, bizonyítván azt, hogy ez az elektród működőképes, és minden egyes pontja az adott mélységből az agyjeleket el tudja vezetni.
Hogy ekkor minél kisebb legyen a beavatkozás, elkészült már egy továbbfejlesztett változat is.
Az elektród tüskéjének a vége felé egyre kevesebb vezeték van, ezért meg lehet oldani azt, hogy az kúpos kiviterű legyen. A henger és a kúp közötti térfogatarány az 1:3-hoz, vagyis a kúp elektród harmadakkora térfogatot fog megmozgatni az elektród behelyezésekor, harmadakkora sérülést fog okozni.
Tehát egy csöpnyi kis műhely, és nagy-nagy ügyesség kellett ezeknek az elektródoknak a kifejlesztéséhez és gyártásához, hogy aztán a világ számos pontján használják őket. Hogy egész pontosan mire és hogyan, azt még ki kell derítenünk.
Epilepsziás betegeknél az alváskor jellegzetes, az epilepsziára jellemző idegi jelek figyelhetők meg. Ezért a rohamok előrejelzésének és megelőzésének kutatásában az alvásvizsgálatnak jelentős szerepe van. Ezeknek a kóros folyamatoknak a sejtszintű működése is felderíthető, egy műtét során agyba ültetett elektródokkal.
Az epilepsziák közel 70%-a gyógyszerrel jól karbantartható, a betegek rohammentessé tehetők. Azokban az esetekben azonban, amikor nem, az esetek közel 30%-a, kicsit több, akkor fölmerül, hogy esetleg műtéti úton segítsünk a betegen.
Ehhez nagy pontossággal kell meghatározni a műtéti helyet. Az epilepszia keletkezési helyét először hagyományos, a fejbőrön elhelyezett EEG elektródával állapítják meg. Ez tenyérnyi, 6 négyzetcentiméteres pontosságot jelent.
Azokban az esetekben, amikor ez nem elégséges ahhoz, hogy megtudjuk, hogy honnan indulnak a rohamok, akkor egy pontosabb lokalizációt segítve beültetünk elektródahálókat, vagy mélyagyi elektródákat az agyba, az agy felszínre, hiszen ezek fél egy centi területről vesznek föl elektromos információt az agykéregről. Ezzel tudjuk aztán pontosan lokalizálni az epilepsziás roham indulást és a roham terjedését.
A mélyagyi elektródákkal pedig már sejtek, kis sejtcsoportok működését is megismerhetik. Ezeket nem diagnosztikai céllal ültetik be, arra szolgálnak, hogy kutassák az agykérek különböző rétegeiben zajló eseményeket az epilepsziás rohamok között és az epilepsziás rohamok alatt.
Ezek az agyterületek mindig utána eltávolításra kerülnek, ezért morfológiailag, tehát szövettanilag is földolgozásra kerülnek, és így össze tudjuk hasonlítani az élő emberben zajló elektromos tevékenységet az agy kéreg minden rétegében, és utána meg tudjuk nézni, hogy az egyes rétegekben valójában milyen neuronok helyezkednek el, milyen kapcsolatok, milyen fehérjék, milyen transzmitterek működnek kórosan vagy normális mértékben.
A betegek nagy része az epilepsziás fókusz eltávolítása után akár gyógyszerek nélkül is tünetmentes lesz. A siker azonban függ a fókusz elhelyezkedésétől. Ezért is fontos, hogy minél többet tudjunk meg az agykéreg működéséről a mikroelektródák segítségével.
Magyar kutatók az agyba ültetett elektródok segítségével egy titokzatos és évtizedek óta vitatott EEG hullámot is meg tudtak vizsgálni.
Epilepsziás betegekben vizsgáltuk az alvási EEG egyik legprominensebb hullámát, a K-komplexumot. Kimutattuk, hogy a K-komplexumnak a negatív része alatt az agyi aktivitás drasztikusan lecsökken, az egyes agysejteknek, illetve az agysejtek összegének az aktivitása szintén egy minimumra esik, mint egy rövid agyi áramszünetet létrehozva, és nagy kérgi területekre terjed ki.
A kutatók először írtak le olyan idegi jelenséget, amely során az agykére kiterjedt területein az idegsejtek aktivitása egy rövid időre hirtelen lecsökken. E működési szünet kialakulásának pontos leírása óriási lépés az alvás folyamatának megértésében.
Megosztottak a tudósok, hogy vajon alvásvédő vagy alváselnyomó szerepe van a K-komplexnek. Mivel mi azt találtuk, hogy a K-komplexnek a negatív komponense alatt ezek az agyi oszcillációk szinte teljesen eltűnnek, mi úgy gondoljuk, hogy ez egy alvásvédő mechanizmus.
A kutatás eredményeit a Science és a Brain című tekintélyes nemzetközi tudományos lapokban közölték.
Próbáltuk kideríteni az alvás titkát egy agysebészeti műtőben, egy fluoreszkáló agyú egerekkel teli laboratóriumban, az állatkertben és egy alváslaborban. Most akkor lépjünk ki a mindennapok világába. Az alvás a legtermészetesebb dolog egészen addig, amíg tudunk aludni.
Miért nem tudok elaludni?
Ugye ismerős helyzet. Másnap aztán bal lábbal kelünk, rossz napunk van, majd leragad a szemünk. Szerencsés esetben ez csak néha-néha fordul elő. Ha viszont sűrűn, akkor felboríthatja az egész életünket. De miért? Mi történik velünk, ha nem alszunk?
Kísérletek bizonyítják, hogy az alvás hiánya ingerültséget okoz. A kialvatlan embereknél gyakori a dükkitörés, a hallucináció, a depressziós hajlam kialakulása.
A kialvatlanság az veszélyes is lehet. 1993-ban 23.318 ember halt meg az utakon az Egyesült Államokban. Alvászavar, illetve a következményei miatt, és általában 5-7-szer és a baleseti kockázata azoknak az embereknek, akik kialvatlanságba szenvednek. Ez lehet háztartási baleset, lehet munkai baleset, de persze lehet közlekedési baleset is.
Alvászavart okozhat genetikai probléma, az idegrendszeri hálózat meghibásodása, pszichiátriai kórkép, a stressz, állandósult szorongás, vagy a bioritmus, másképpen a cirkadián ritmus zavara.
A múlt század 50-es éveiben bizonyították, hogy létezik egy belső szabályozó óránk, belső ritmusunk, amely független a külső körülményektől és csak kismértékben tér el a nap 24 órájától.
Az elmúlt évtizedekben megtalálták azt az idegsejtcsoportot is az agyban, amelyik elsődlegesen felel a szervezet cirkadián napi ritmusaiért.
A jelenlegi elképzelések szerint belső biológiai óránk, amely a látóideg kereszteződés fölött helyezkedik el, folyamatosan ébresztő jelzéseket küld szervezetünknek a nap folyamán. A késő esti órákban azonban ezek az ébresztő jelzések folyamatosan elcsitulnak, elálmosodunk, majd elalszunk.
A nyugodt alvást a tobozmirigyben keletkező melatonin hormon biztosítja, mely kizárólag sötétben termelődik, és ez tartja gátlás alatt a látóideg kereszteződés fölötti magot éjszaka.
De reggeli órákban ennek a hormonnak a termelése megszűnik a fény hatására. Ekkor újból aktív lesz belső biológiai óránk, ébresztő jelzéseket küld szervezetünknek, és ennek köszönhetően felébredünk. A szuprachiazmatikus mag jelentőségét az is igazolja, hogy ha ezen a területen az idegsejtek sérülnek, károsodnak, akkor a napszaki ritmusaink eltűnnek.
Lehetünk akár későnkelők, azaz baglyok, vagy koránkelők, akiket a köznyelv pacsirtának szokott nevezni, ez önmagában még semmi problémát nem jelent. De mi történik akkor, ha az életmódunk miatt tartósan felborul az alvás és ébrenlét ritmusa?
A cirkadián ritmust külső körülmények is megzavarhatják. Ilyen, amikor távoli országokban repülünk és átrepülünk több időzónát, de ilyen a váltott műszak is, vagy ha nem is a váltott műszak, de a rendszertelen munkavégzés, márpedig az Európai Uniós munkavállalóknak legalább a 20%-a rendszertelenül végzi a munkáját. Ez tulajdonképpen nem csak a munkában, hanem bármiben való rendszertelenség összezavarhatja a napi ritmusunkat, és összezavarhatja a stressz is.
A leggyakoribb alvászavar az inszomnia. Az álmatlansággal küszködő ember képtelen elaludni, vagy ha felriad az éjszaka közepén, csak nehezen képes visszaaludni. Egy 2002-es magyarországi országos vizsgálatban a megkérdezettek csaknem fele számolt be valamilyen alvással kapcsolatos panaszról. Az inszomnia, az álmatlanság gyakorisága pedig 9,2% volt.
Számos rossz szokás is hozzájárulhat az alvászavarok kialakulásához. Ilyen a dohányzás, az élénkítő hatású szerek mértéktelen fogyasztása, az esti számítógépezés és minden olyan esti tevékenység, ami emeli az agyéberségi szintjét.
Az ideiglenes, 3 hónapnál rövidebb ideig jelentkező alvászavart epizódikus álmatlanságnak nevezik. Becslések szerint ilyet minden második felnőtt ember tapasztalt már élete során.
A krónikus alvászavarok körülbelül felébe fordul elő valamilyen lelki zavar, szorongás vagy depresszió is. Ha valaki hosszabb ideig, ez több hónapot jelent, nem alszik jól, akkor egyre nagyobb lesz az esélye arra, hogy depressziósá váljék, és depresszióban pedig olyan mértékben összezavarodik a bioritmus, ami egyébként az alvásnak az egyik legfontosabb szabályzója, hogy aztán már sokszor csak segítséggel lehet belőle kikeveredni.
A stressz, a depresszió és a szorongás nem csak a nappalokat, hanem gyakran az éjszakákat is megkeseríti. Kész rémálom. Márha sikerül elaludni.
A rémálmok elsősorban az alvás gyors szemmozgású REM szakaszában jelentkeznek.
Egy konvenció, hogy azt tekintjük rémálomnak a rossz álommal szemben, amelyből az álmodó föld is ébred. Az álomnak és az alvásnak is van egy szerepe az érzelmek szabályozásában, hogyha ez rendre kudarcot val, akkor föl kell ébredjünk.
A rémálomból riadtan ébredők szinte mindenre emlékeznek az élénk színekben kavargó, ijesztő, félelmetes álmukból.
A rossz álmoknak vagy a rémálmoknak a jelenléte is nagyon erőteljesen személyiségfüggő. Akik rosszakat álmodnak, azok hát napközben sem boldogok, vagy tulajdonképpen napközben is feszültségek gyötrik. Tehát van egyfajta kontinuitás a két világ között, ami nem jelenti azt, hogy egy az egyben leképeződik a valóság az álmokban. Az ember valóság látásának a mikéntje rajta hagyja a nyomát az ember éjszakai álmain.
A rémálomzavar a rémálmok gyakori, hozzávetőlegesen heti rendszerességgel való megjelenését jelent. Egyes lelki problémákhoz gyakran, jellegzetesen társul a rémálomzavar. Életveszélyt átélt és azt feldolgozni képtelen, úgynevezett poszttraumás stresszbetegségben szenvedők évekig, sőt évtizedekig küzdhetnek rémálmokkal.
Aki háborúban élte át, az háborúról fog álmodni, méghozzá arról a sajátos jelenetről, sőt autóbaleset után ez a leggyakoribb egyébként. Ugye mindig autóbaleset vagy autóvezetésről fog rémeket álmodni.
A visszatérő rémálom egy másik formája mögött nincs valódi történés. Ilyenek a zuhanásos, üldözéses álmok, de egyénileg sokféle változat lehetséges.
Ezek az ismétlődések, ezek kifejezhetik az egyén problémáját, az egyén szimbólumrendszerét. Valamiképpen utalnak arra, hogy mi az a problémakör az életében, amit úgymond nem tud megoldani, ugyanúgy, ahogy a traumán átesett ember nem tudja feldolgozni azt a sajátos eseménysort, ami életveszélybe sodorta.
Cirkadián alvászavarok, inszomniák, paraszomniák, hiperszomniák, mind-mind az alvászavarai orvosi nyelven. Itt az ideje közelebb kerülni megismerésükhöz, a nem alvás okainak megértéséhez.
Nézzen egyenesen előre, majd le föl, és utána megint előre.
Az Állami Egészségügyi Központ nemzetközileg is elismert alvás laboratóriumában évente közel 10 000 éjszakai és nappali vizsgálat történik. Az alvás és ébrenlét zavarok minden formájával, csoportjával találkoznak itt a diagnosztizálás és kezelés során.
Az első nagy csoport az alvásfüggő légzészavarok, a második a mozgászavarok, a harmadik a hiperszomniák, amikor az illető túlalszik, és ennek az oka a központi idegrendszerben van. A következő a cirkadián szabályozás alkalmazkodási zavarai, következő a paraszomniák, és végül egy hatalmas nagy terület, ami majdnem belefolyik a többibe, de ugyanakkor önálló is, ezek az inszomniák, vagy az alvás elégtelenség, az alvás képtelenség csoportja.
Becslések szerint a felnőtt lakosság 10-30%-a horkol, főleg középkorú férfiak. A horkoló embert gyakran kifigurázzák, pedig 100 emberből 10-nél a horkolás jelzi az egyik leggyakoribb és súlyos alvási légzészavart, az alvási apnoét.
Ez az egyetlen olyan alvásbetegség, ahol úgynevezett tudományos bizonyíték van arra nézve, hogy ez a kórkép, ha hosszú ideig fennáll és nem teszünk ellene semmit, akkor a magas vérnyomás, az agy, a szív és a vese vérellátási zavarainak a rizikója, kockázata 20-szorosára megnövekszik. És a betegnek az életkilátásai rohamosan csökkennek.
Ezt a betegséget a felső légutak pillanatnyi elzáródása okozza, amikor a lágyszövetek a torok hátulján elernyednek, és részben vagy teljesen elzárják a levegő útját.
A garat elzáródik, és egyetlen egy menekülése van az illetőnek ebből. Egy hihetetlen erős légzési munkával megpróbálja ezt az állapotot áttörni. Tehát az ébredés az, ami kihúzza ebből. Így alakulnak ki az apnoi ébredésnek a hihetetlen hosszú láncolata. Több ezer esemény van egy éjszaka, minden héten, több éven keresztül.
Poliszomnográfiás vizsgálattal derül fény a légzés gyakori megszakadására és a vér oxigén szintjének csökkenésére.
A piros szakaszok, amiből itt 13-at látunk a 10 perces oldalon, a garat elzáródást mutatják, utána következik az ébredés, amikor újra megindul a légzés. Ismét garat elzáródás, ismét ébredés, megindul a légzés. Az is jól látszik, itt fölötte, ez a piros vonal, hogy az ébredéskor visszatér az izomtónus, a garat elzáródás alatt pedig csökken az izomtónus. Ha lejjebb megyünk, itt a zöld téglák azt mutatják, hogy nem megy elég oxigén a tüdőből keresztül a vérbe, tehát a vér oxigén szaturációja csökken, majd az ébredés után javul, aztán megint csökken, megint javul. Még egy fontos jelenség van, az EKG-n minden egyes ébredést egy szívfrekvencia fokozódás kísér.
A betegség kezelése kizárólag alvásközpontban történhet. A leghatékonyabb a légzést támogató készülék.
A felső légúti pozitív légsín terápia, ennek borzasztó ilyen nehéz neve van, de valójában egy rémegyszerű zseniális találmány, ami annyiból áll, hogy az orron vagy az orron szájon keresztül a beteg légzését nem zavaró, nagyon kis pozitív nyomást adunk, ami vagy egy szinten van, ez a continuous, folyamatos forma, ez a CPAP, mert ezt már majdnem mindenki ismeri, és van egy másik, amikor nagyobb nyomást igényelne a beteg, akkor belégzéskor nagyobb nyomást kap, kilégzéskor alacsonyabb nyomást kap, ez a BPAP, tehát bilevel pozitív airway pressure-ből származik.
Furcsa éjszakai viselkedéssel járó alvászavarok a paraszomniák. Közülük is egészen különleges az alvajárás, ami mély alvásban, non-REM-ben jelentkezik.
Alvajárásnak az éjszakai mászkálás, pakolászás, esetleg éjszakai evés nevezzük. Ez általában az éjszaka első felében jelentkezik, és mivel mély alvásban történik, a személy nem emlékszik arra, hogy mit csinált az éjszaka folyamán, néha csodálkozva látja, hogy a szobája teljesen megváltozott körülötte reggel, mikor fölébred.
Az alvajárót holdkórosnak is szokták nevezni, pedig a jelenségnek semmi köze a holdhoz, vagy bármely más égitesthez.
Feltehetően a központi idegrendszer érési folyamataival függ össze, hiszen gyermekkorban sokkal gyakoribb, és egy idő után az emberek ezt általában kinövik.
Már az iskolában is gyakran elaludt, később munka közben, akár a legfontosabb tárgyalásokon is. De elalszik a volánnál, sőt, szex közben is. Előfordul, hogy halucinál, vagy hirtelen elgyengül és összeesik. Ő és sorstársai a váratlanul elalvók társasága. A környezet nem tud mit kezdeni velük.
A narkolepsziáról beszélünk, amely narkolepszia egy nagyon érdekes, sajátos, a neurológia, pszichiátria, immunológia határterületén álló, az utóbbi években egyre jobban megismert kórkép.
Egy különös, nehezen felismerhető alvás-ébrenlét zavarról van szó, ami nem csak embereknél, a kutyáknál is előfordul. Tünetei embereknél a következő formában jelentkeznek.
Nappali aluszékonysággal, tónusvesztéses hosszú létekkel, az alvási ébrenlét határán kialakuló halucinációkkal és alvási bénulással járó kórkép.
Egy nagy európai felmérés szerint a narkolepszia a teljes népességben néhány tízezrelék, így Magyarországon legfeljebb 10 000 beteg lehet.
Legfeljebb néhány száz narkolepsziásról tudunk. Éppen azért, mert nehéz a felismerés, és még a legkulturáltabb, tudományosan fejlett és medicinálisan fejlett országokban is évek telnek el a betegség felismeréséig.
A narkolepszia állatokon végzett kutatása nagyjából a 70-es években indult, amikor a Stanford Egyetemen egy narkolepsziás kutyákból álló kolóniát hoztak létre. Az állatok keresztezésével több évi próbálkozás után végül sikerült igazolni, hogy a betegség generációról generációra továbbadódik, tehát örökletes.
Az igazi áttörés a narkolepszia kutatásában nagyjából egy évtizede következett be, amikor felfedeztek egy addig ismeretlen ingerület átvívő anyagot az agyban, az orexint, ami szerepet játszik az alvás szabályozásban. Ez új lendületet adott a narkolepszia kutatásának is.
A Stanford Egyetemen tenyésztett narkolepsziás kutyák keresztezésével, úgynevezett linkage vizsgálatokkal sikerült igazolni, hogy a betegséget az orexin receptorának egy hibás változata, úgynevezett mutációja okozza.
Kizárólag a narkolepsziában fordul elő az érzelmi ingerre bekövetkező hirtelen összeesés, elgyengülés, a kataplexia.
Éppen azt látjuk, hogy a kisfiú összeesik, nem tartja meg az izomzata, ami egy kataplexiás hosszú lét, megnevettették, és az erős érzelmi hatása elgyengült és összeesett, hirtelen nem tudja megtartani az izomtónusa.
A narkolepszia példa a jól meghatározható neurobiológiai okra visszavezethető alvászavarra, ezért egerekben modellezve jól vizsgálható.
Először a Dallasi Howard Hughes Egyetemen sikerült létrehozni egy olyan genetikailag módosított egeret, amelyik produkálta a narkolepszia tüneteit. Az egerekből hiányzott az orexint kódoló gén, és ennek következtében a humán embereknél tapasztalható narkolepszia tüneteit mutatták az állatok.
A kutatók a betegség kialakulásának okaira, mikéntjére és a lehetséges kezelésmódokra keresik a választ, köztük Kántor Sándor is, egereken végzett kísérleteivel.
A felvételen is egy ilyen narkolepsziás egeret láthatunk. Itt a jobb alsó sarokban egy videófelvétel készült az állatról, fent pedig egy EEG, illetve egy izomaktivitás látható. Ha elindítom a felvételt, akkor jól látjuk, hogy az egér intenzíven mosakszik. Az aktív magatartáshoz kapcsolódó ébrenléti EEG látható a felső sorban. Az egér egyik pillanatról a másikra gyakorlatilag mozdulatlanná válik, és az EEG-ben pedig megjelenik az erre az állapotra a jellemző ritmikus téta aktivitás. Mikor véget ér a kataplexia, az állat gyakorlatilag ott folytatja az aktivitást, ahol abba hagyta a rohamot megelőzően.
Az alváskutatás tette lehetővé tehát a mindeddig ismeretlen eredetű narkolepszia hátterének tisztázását, vagy legalábbis megközelítését az agyi orexin rendszer megismerése révén. Ezek az állatkísérletek azért fontosak, mert a jövő a betegség gyógyításában az orexin pótlás lehet.
Az altatók fogyasztása évről évre nő. A legtöbb ma használatos altató hatékony az elalvásban, de sokkal kevésbé az alvás fenntartásában.
A legtöbb altató a GABA nevű ingerület átvívő anyag egyik receptorán, a GABA-A receptoron hat. A GABA az egyik fő gátló ingerület átvívő anyag az agyban, ezért amikor az altatók ennek a hatását utánozzák, lényegében az egész agyra fejtik ki gátló hatásukat, így érik el az altató-nyugtató hatást. És ezért is lehet annyiféle mellékhatásuk, illetve okozhatnak függőséget és hozzászokást.
Egy másik lehetőség az alvás gyógyszeres kiváltására a hisztaminerg rendszernek a befolyásolása.
A hisztamin nevű anyag, melynek gátlásával az allergiás reakciók csökkenthetők, az agyban az alvás szabályozásában vesz részt.
Sokak által ismert jelenség, hogy az allergia ellenes gyógyszereknek egy csoportja, az úgynevezett antihisztaminerg szerek álmosítanak, altatnak.
Egy kísérletben az antihisztaminerg szerek hatását zebradánió halak lárváin mutatják be. Jól érzékelhető a különbség. A bal oldalon az antihisztaminerg szerrel kezelt és meglassult, jobb oldalon a jóval fürgébb, kezeletlen halak láthatók.
Ezért egy lehetőségként felmerül, hogy a későbbiekben olyan gyógyszereket fejlesztenek, melyek a hisztaminerg jelátvitelt blokkolják, gátolják.
Más lehetséges gyógyszercélpont a kedélybetegségek kapcsán ismert szerotonin, ami egyúttal az alvás szabályozásában is részt vesz, vagy a már említett orexin, és a melatonin a tobozmirigy által éjszaka termelt hormon.
A gyógyszerek nagyon hasznosak, hogyha csak néhány hétig vagy egy-két hónapig alkalmazzuk őket, azonban hosszú távra nem nagyon alkalmasak az alvászavarok kezelésére, és igazából ezek tüneti szerek. Megoldják az alvást átmenetileg, de nem oldják meg az alvászavar mögött álló problémákat.
Megoldás lehet az életmód megváltoztatása, az esetleges társbetegségek kezelése, a pszichoterápia, vagy például a kronoterápia, mely a belső biológiai óránk ritmusának zavarait igyekszik helyreállítani.
A legfontosabb ilyen óraállítók egyike a fény. A 21. század ember az egyszerű fényhiányban és fényszennyezésben is. Fényszennyezésben él, mert este, amikor már rég sötétnek kéne lennie, világít. Fényhiányban azért élünk, mert a napunk nagy részét zárt térben töltjük. És ezekben a zárt terekben a legjobb világítás mellett sincs meg az a 2500-3000 luxnyi természetes fény, ami az órabeállító hatásokhoz kell. Viszont kint megvan. Magyarul a legjobb ilyen kronoterápia az az, hogyha az ember reggel, amikor egy szép, fényes napra ébred, mint ez a mai is, akkor fogja magát és 15-20-30 percet gyalog megy a munkahelyére, és egy kicsit kiteszi magát fénynek.
Szép álmokat. Ugye nem gondolták volna korábban, hogy most valami bonyolult dolgot kívántam.
Mindnyájan álmodunk, még akkor is, ha reggel felébredve nem emlékezünk rá. Az álomképek még akkor sem tűnnek el, ha elveszítjük látásunkat. Álmaink csak képzeletünket érintő sérülésekkor szűnnek meg.
Ami az ébrenlét számára a képzelet vagy a fantáziálás, az az alvás számára az álmodás.
Álmainkban különös bizarr jeleneteket élünk át, és az alvás leple alatt az sem okoz problémát, ha megpróbálunk repülni.
Álmodás közben gyökeresen megváltozik az agy neurokémiai milliője. Tulajdonképpen ehhez hasonló változás csak módosult tudatállapotokban, mesterségesen bizonyos halucinogének hatására, az LSD-hez hasonló halucinogének hatására állhat elő. Elveszítjük a valóság érzetünket, tehát nagyon sokszor csalatkozunk, hiszen azt hiszük, hogy amit álmodunk, az igaz, pedig nyilvánvaló képtelenségeket élünk át, és föl se tesszük azt a kérdést, vajon ez álom-e, vagy valóság.
Ehhez egy működéskészebb homloklebenyre lenne szükség. De az akaratlagos magatartás szabályozásban szerepet játszó oldalsó homloklebenyi részek feltűnő módon inaktívak álmodáskor. A valóságkontroll megszűnik, ezzel szemben az érzelmek viharát élhetjük át álmainkban.
Ezek érzelmileg túlfűtött élmények. Lehet ez kellemes és kellemetlen is, mindenképpen előhívja azonban azt a problémát álmodás közben, hogy valamit kezdenünk kell az érzelmeinkkel, tehát valamiképpen élményekké kell őket szerveznünk.
Egyre több kísérleti eredmény utal arra, hogy a REM-alvás kiemelkedő szerepe az, hogy az emlékek rögzülésekor a túl erős érzelmeket csillapítsa. Ha felidézünk egy eseményt idővel, a hozzátársuló szívdobogás érzés már a múlté. Ebben az érzelmi tehermentesítésben a REM-alvásnak és maguknak az álomélményeknek is lehet szerepük.
A tudomány itt egy olyan területre hatol be, és ez a legizgalmasabb számomra, ahol korábban nem csak, hogy keresni valója nem volt, de még esélye se volt, hogy valamit kezdjen ezzel a kérdéssel. Most talán van már a mai tudománynak eszköze arra, hogy kezdjen valamit ezzel, és megmagyarázza megmagyarázhatatlant.
Ma már a 21. század tudományos módszerei lehetővé teszik, hogy akár az alvást létrehozó konkrét idegrendszeri jelenségeket is vizsgálhassák a kutatók, vagy újraértelmezzék a korábbról már ismert alvás jelenségeket. Így lépésről lépésre közelebb kerülnek a nagy álomhoz, hogy feltárják az alvás biológiai szerepének, értelmének évezredes titkát.
Köszönjek el úgy, hogy jó éjszakát! Vagy inkább úgy, hogy szép álmokat? Nem, azt hiszem a legjobb az lesz. Aludjanak jól.
a Minden Tudás Egyetemek 2002-ben a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Telekom közös vállalkozásaként jött létre. A nagy sikerű sorozat folytatását az Európai Gazdasági Térség és a Norvég alaptámogatása tette lehetővé. A műsor szakmai partnerei Origo ZRT, Magyar Televízió, Duna Televízió, Magyar Rádió.